Sziasztok, ez itt egy órás műsor podcast, itt van velünk Józsi, Adrián, és ismét velünk van Laci, alias Csukló Spotting, valamint jó magam Zsolti. Folytatjuk a celebezést, és Retek G Rolex kísérletét is bemutatjuk, hogyha csatlakozik később hozzánk.
Befúj a szél, a retked, de hát majd kiderül.
Laci!
Szervusztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét!
Neki van egy jó kis Instagram oldala, és kíváncsi lennék, hogy mennyire vagytok interakcióban a követőiddel. Tehát a klasszikus végig görgetik, nyomogatják a kis szívecskéket, vagy pedig kérdeznek, kérnek, köszönnek, tehát mik a tapasztalataid? Rá szoktak kérdezni, hogy bizonyos embereknek az órájáról lehetne szó, megköszönik esetleg, mert ők nem tudták, hogy a kedvencük milyen órát hord, vagy hogyan zajlik ez?
Abszolút így van, egyébként nagyon sokan próbálnak, nem csak próbálnak, tehát el is érnek, és igyekszem mindenkinek válaszolni. Tényleg meg is lepett, tehát ahogy te is mondtad, hogy kettő úton indulhatott volna ez a csuklóspotting, hogy csak és kizárólag szórom ki a posztokat, ők lájkolnak, és akkor az így növekszik, de valahogy vagy azért, mert az órás emberek keresik egymás társaságát, vagy pedig azért, mert érdekli őket a tartalom, és úgy gondolják, hogy valamilyen szinten tudnak velem így bármilyen témáról, ami órás, kommunikálni. Tehát nem csak azt kérdezik meg, hogy mondjuk én hogyan spottolom ezeket az órákat, vagy hogy ki milyen órát hord a celebek, vagy hírességek, vagy sportolók közül, hanem az is érdekli őket, hogy mondjuk milyen órát ajánlanék nekik 10-20 30, 50, 100, 150, 200 ezer forintért is akár. Szóval nagyon sok interakció van egyébként, és épp ezért hoztam létre pontosabban egy Discord szervert, ahol van egy ilyen párbeszéd mindenféleképpen, ott lehet egymásnak órákat ajánlani. Én igyekszem egyébként nem egy ilyen tanárúr szerepet betölteni, egyrészt mert nem is vagyok annyira képzett, tehát egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon sok követőm nálam sokkal képzettebb órás témában, viszont annak nagyon örülök, hogy egymásnak is adnak tanácsot az emberek, beszélgetnek, ajánlanak, stb. Szóval abszolút, igen, a közösség az nagyon sokat kommunikál velem, és nekem is nagyon, nagyon jól esik egyébként, hogy sokan próbálnak velem ezzel, emiatt kapcsolatba lépni, tehát nem csak az van, hogy lájkolnak, aztán viszont lehetessen.
És egyébként ezen a Discord szerveren eléggé van élet, sok ember jön beszélgetni.
Én szerintem igen, tehát hogy ahhoz képest, a követőszámhoz képest nyilván az, hogy valaki belépjen egy Discord szerverre, és nem pedig az, hogy írjon egy üzenet az Instagramon, ahhoz sokkal több energia kell, sokkal több energiabefektetés letölteni a Discordot, eleve, hogy aki még nem is kezelte ezt az alkalmazást, annak ezt is meg kell tanulni. Ahhoz képest ilyen nagyjából 100 ember körüli a az Discordon igen. A résztvevő közösségnek a száma, és vannak szobáink, ugye, ahol lehet ajánlani nekem, hogy mikre lenne érdemes ránézni. Vannak olyan szobáink, ahol egymásnak lehet ajánlani órákat, amiket meg lehet vásárolni, vagy ami esetleg akciós, vagy ilyesmi, vagy hasonló ajánlókat. Nem biztos, hogy azért már mondjuk, hogy jók, vagy... De volt már egyébként olyan is, hogy adásvétel történt a csoport, vagy a Discordon, így egymás között. Szóval abszolút jó közösségteremtő platform ez a Discord, és viszonylag sokan csatlakoztak hozzá, ahhoz képest, hogy mondjuk extra energiabefektetés ahhoz képest, hogy valaki rám ír, mert rengetegen vannak egyébként Instagramon is olyan üzenetek, hogy elküldenek egy posztot, és ennyit kérdeznek, hogy ez mi. És én próbálok egyébként mindenkinek segíteni, tehát tudom, hogy itt az interneten így nem úgy kommunikálunk egymással, mint ahogy élőben kommunikálnánk, és nem biztos, hogy mindenki hasonló szinten kommunikál itt mondjuk az Instagramon, az internetben, tehát valószínűleg élőben senki nem úgy lökne oda elém egy képet, hogy ez mi, hanem köszönne, és normálisan beszélne, de én próbálok azért mindenkinek érni, meg mindenkinek válaszolni. Nem mondom, hogy mindig sikerül, mert azért most már lassan elég sokan vagyunk, így a követők, meg az a mag, aki írkálni szokott, vagy pontosabban aki kérdezget tőlem, meg így van egy ilyen párbeszéd köztem meg köztük, tehát most már viszonylag sokan vagyunk, nem tudok mindig írni, de igyekszem.
Kedvességed határtalan.
Ó, köszönöm.
Látom, hogy a posztjaid alatt élénk vita zajlik. Tehát van
egy posztra gondolsz?
Az Instagram posztokat nézegetem, hogy akár politikusoknál, akár sportolóknál azért Azért vannak szócsaták.
Katinkánál szem ki is kapcsoltad, nem?
Katinkánál kikapcsoltam a kommentelési lehetőséget, mert az túlment egy határon, és ez ilyen, lehet, hogy ez a médiás, meg a közösségi médiás tapasztalat miatt, vagy pontosabban ezért. Van, aki biztosan hagyta volna ezeket a kommenteket, hogy csak úgy ellenőrizetlenül menjenek, de tehát az Instagram oldalt én működtetem, az ott megjelenő tartalmakért én vagyok felelős, és a tartalmak alatt a kommentek azok szintén a tartalomhoz tartoznak. És emiatt, ha egymást elkezdik szidni az emberek, és már olyan szinten, ami nem véleménycsere, nem véleményütköztetés, akkor ennek igazából semmi értelme nincs. Egyesével nem akartam elkezdeni törölgetni a kommenteket, hanem akkor úgy voltam vele, hogy akkor ezt itt
megállítom. Ennek úgy érzed, hogy van reális esélye, hogy mondjuk teszem fel a hosszú Katinka óráját taglaló poszt alatt kibontakozó kurvaanyázás, az odáig fajulhat konkrétan, hogy téged, mint a jelen esetben a tartalomszolgáltató tett magának az Instagram fióknak a tulaját elővesznek?
Én nem jogi szankcióktól, vagy hasonlóktól félek.
Azért lennék erre kíváncsi, mert Facebookon találkoztam olyannal, hogy egy bizonyos destinációnak, tehát egy bizonyos ilyen turista destinációnak a csoportjában, ahova annó azért léptem be, mert oda utaztunk, és kíváncsi voltam ilyen mindenféle tippekre, trükkökre, hogy mit tudok ott olvasni az ott már járt embereknek a tollából, és ott például volt olyan, ugye nyilván megosztották az emberek, hogy mit tudom én ezzel a hajóssal, ne menjél, mert elsüllyedsz, meg megetett a cápákkal, tökön tudja. Mm-hmm. És bizony volt olyan, hogy egy adott utazási iroda, meg az annál dolgozó hölgynek a nevét nem lehetett a csoportba kiejteni, feltűnt egy idő után, mert azonnal törölték a posztokat, meg mi egymás, és kiderült a végén a csoport üzemeltetői elmondták, hogy bizony valaki leírta, hogy nem volt elégedett az XY utazási irodához köthető akárkinek a szolgáltatásával, és mikor mondjuk a harmadik, negyedik ilyen megjelent, akkor szépen jött az ügyvédtől a levél, tehát gyönyörűen beperelték és bíróságra rángatták a Facebook csoportnak az adminisztrátorait, az üzemeltetőit, tehát a Facebook csoport tulajait. Tehát, hogy létező dolog egyébként, hogyha valakinek...
Ez abszolút mondja, létező dolog, igen.
Működik, hogyha te Instagram oldaladon, a te Instagram posztod alatt elég sokáig kurványázzák adott esetben hosszú Katinkát, és ő ezt megelégeli, akkor effektíve te vállalod a felelősséget. Nyilván nem az Instagram vállalja kompletten a felelősséget az alfiókoknak a működéséért, hanem ott te leszel valószínűleg a hunyó, ami gondolom nem fog ilyen rettenetes pereskedéshez vezetni, de hát mondjuk a fiókodat ledúrantanák szó nélkül valószínűleg.
Ne ott legyen a vita Katinka teljesítményéről, vagy akár bármiről, ahol az órákon van a fókusz, vagy az ő abszolút, órához igen. kapcsolódó ízlése. Ezek nem az, ennek nem az a helye. Most erre vannak olyan vitahelyek, erre vannak olyan podcastek, erre vannak olyan dolgok, hogy ahol erről lehet vitázni, azt is lehet kultúráltan.
Akkor beszéljünk a teljesítményéről. Szerintem én nézem, hogy ez egy Cartier 2.200.000-es óra, ahhoz képest amennyit ő úgy tudhatóan összeúszott a pénzdíjas versenyeket.
Ahhoz képest olcsó órája van.
Ez egy egész moderált holmi amúgy.
Igen.
Mondjuk azon csodálkozom, baszki, hogy nem valami, nem érdekes egyébként, hogy jó, nyilván szabad idejében nem nyitja meg a csapot se, nehogy vizet lásson, mert rosszul lesz tőle. Gondolom ez vezet oda, hogy nem valami brutális vízálló Rolex van a kezén, tudod, hanem egy ilyen relatíve sérülékeny óra, tehát ebben nem tudna úszni. Mondom, ez annak tudható be valószínűleg, hogy aki versenyszerűen úszik, az a szabad idejében nem biztos, hogy szeret.
Hát igen, meg igazából nem. Tehát, hogyha valaki a nap 24 órájában úszó és sportoló, akkor az lehet a maradék 4 órában szeretne mondjuk...
távol maradni a víztől.
Finom úriember, vagy finom úrinő maradni, vagy lenni, és mondjuk nem azon gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha én most ebbe az étterembe egyből kimennék, ezt beugranék egy medencébe, mert valószínűleg az egy nap 24 órában nagyon sokat...
Én erről már elmondtam a véleményem, én Katinkával nem értek egyet, és azt gondolom, hogy az egész óraiparnak a bolygón en bloc, igenis legalább 200 méteres vízállóságú órákat kellene gyártani, mert
ez van, igen, ez nem egy rossz
mi van, hogyha egy, mi van, hogyha egy kerti partin a három olimpiai aranyadat ünneplik, ugye nem a mostani szereplésére utalok, hanem az előzőre, és akkor megfogják, és egy ilyen hirtelen ötlettől vezérelve bekúrják a kerti medencébe. Érted? Akkor beázik a Cartier, beázik a Patek.
Akkor be kell terelni a Cartier.
Én elvárnám a Patektől és a Cartier.
Azt megnézem.
És hogyha főleg a Patek ugye hiper-szuper funkciókat és dekorációt és egyebeket villant az óráinál, akkor tessék már könyörgöm utolélni ebben is a Rolex-et, baszki, hogy a női óráikkal is be lehet valaki dobni a kerti medencével. Vagy be tud esni részegen, vagy bekokózva, tök mindegy. Gondold el, hollywoodi parti, képzeld el, felment két csík, sétálok, elnézem a medence szélét, és a kisesték ruhámba, vagy a koktél ruhámba, a Rolex-embe csat durranok a vízbe, és az óra működik a kezemben, a Patek meg beázik, szóval milyen dolog ez? Nem érik fel a valós fogyasztói igényeket, én ezt gondolom. Tehát hosszú Katinka is járhatott volna úgy, hogy ünneplik a sikereit, belökik a vízbe, és kész.
De nagyon sokszor az is hozzá kell tenni, hogy az emberek nem tudják, hogy mi a saját igényük is mire van szükségük. Nem tudják, hogy miért fontos az a 200 bál, vagy akár tök mindegy, ez olyan dolog most, kinek mi kell, neki ezt tetszik.
Nem volt elég bajuk, elment a házba, az meg elment az autó be a házba, aztán a házat úgy, ahogy vitte a folyó, és szegénynek az órája is beázott.
Jó, de ő nem gondol arra, hogy neki kell ez a vízállóság. Ő azt gondol, 200 méter, hova merülök? Hát az nem arról szól, hogy 200 méterre nem merülsz, hanem arról szól, hogy lendül ebbe belevágod a pocsajába, akkor nem hol bele.
Tudni kéne értelmezni a statikus, meg dinamikus vízállóságot, stb. Igen.
De nem mindenki úgy születik, hogy ezt tudnia kell, vagy tudni akarja. Nem tudják az emberek, ez olyan, amikor megjött a 3D-s tévé, mindenki megvette a 3D-s tévé, jó, ha tudja, aztán igazából most már egyik tévében sincsen, mert rájöttek ahhoz, hogy 3D-s valamit nézek, ahhoz nem baj, van egy olyan Blu-ray-re játszó, nem, ha megveszem 15 ezerért a lemez hozzá, és akkor van értem a 3D-s tévének, csak ezt a pluszköltséget senki nem fizeti ki. Meg úgy van vele, hogy nekem nem kell az a 20 bár, mert mi a faszomnak nem megyek én az-e búvárkodni.
Én azt gondolom, jó néhány műsorral ezelőtt ki is fejtettem a véleményemet, hogy az óraiparban igenis a nagy vízállóság, most nyilván nem ilyen ipari búvár holmikról beszélünk, de a komoly vízállóságnak szerintem alapvetőnek kellene lennie. Nézd meg Tommy Lee-nek a full gyémántos Rolexével, a napi 5 liter vodkája után, mikor rajta van az ivóka, nyugodtan bele tud esni bazd meg a medencébe, vagy bele tud esni a vodkába, bármibe, és túléli az óra. Tehát szerintem ez minimum kellene, hogy legyen az óra gyártás.
Jó, az is. Majd legalább egy 100 méteres, aztán pár kibaszott tömít egy gyűrű, belerakni a koronákhoz, és az már 100 méter, az már mindenhova elég egy normális ember élethez.
Igen, egyébként, legalábbis én is ezt gondolom, a 200 méter kicsit lehet túlzásra kérdezni. De
100 méter az...
Pont a Seiko-nál egyébként a Pressage Blind-ban jelent meg egy retro, erősen búvár kinézetű.
Pressage?
Kicsit olyan, mint ez a Stargate. Igen, Pressage vonalban jelent meg, de kicsit olyan, mint a Stargate, olyan linette van rajta, és 30 méter. 30 méter vízállóság van rajta, ami vagy talán 50, de akárhogy is, az óra olyan, mint egy vintage búváróra, és még akkor is, hogyha Death Diverről beszélünk, és senki az égvilágon nem fog vele merülni, azért szerintem 100 méternek lennie kéne.
Az SRBG 09J1, ott 5 bar vízállóság.
Aha, akkor 50, igen, az, erre gondoltam, és 50 méter. Az 50 méter, én azzal...
Ez 50 csak?
Igen, aha.
Paszki. Ha ránézek, ez egy, mit tudom, egy 100 méter vízállóság órának kéne.
Igen, legalább 100 méter. És
biztos,
én értem, hogy Pressage Line...
Erre 50 méter. Hát ez kávé, igen, már bocsánat, lehúgyazom, átázik.
Igen, mert a Hamilton kekivel én például bemertem menni a vízbe, sokan nem mernek, én bementem, nem volt vele gond. Ezzel, szerintem ezzel is bemernék menni, de nem lennék azért annyira nyugodt. Bár én ezzel nem. A keki is, meg ez is ugye nagyjából egy árkategória, de ez a Pressage, ez klasszikus ilyen vintage divernek tűnik, szerintem tök jól néz ki, de az, hogy az 50 méter, az nagyon kevés, akkor is, hogyha ebben a termék van. vonalba tuszkolták végül bele.
És milyen szerkezet van benne?
Négyer.
Négyer? Hát ezért az árért. Ilyen vizálóság, hát ne haragudj. Jaj, itt van 4x30-at. Hát kicsit sok ezért a pénz, ezért az óráért, technikailag sok ezért jól néz ki, biztos,
hogy nagyon jó az acélja.
Hardlex szüveg gondolom, hát persze, a lunetta az gondolom nem kerámia. Ennyi pénzét már lehetne mondjuk azért ez a férüveg, meg tényleg egy 10 bár, és akkor azt mondom, ennyi pénzét ez a Seiko. Én pedig nagyon szeretem a Seikokat, de ennyi, ez sok.
Vízállóság témában, hogyha már itt tartunk, én előszeretettel görgetek ilyen órás híreket, meg az általam olvasott blogokat, meg ilyeneket műsor közben, hát ha valami témába élőbe belebotlok, és akkor itt figyel előttem egy 18 karátos, 50 méteres vízállóságú Panerai kronográf, az meg, a bazmeg szándékos, tehát meg ők basszák meg, ne a hallgató. Azt mondja, ez egy PAM 01111-es modell baszki, amiről elfelejtették elmondani, hogy a P9200-as Fantázia nevű kaliber bazmeg az egy ETA 2892 A2-es, egy Dubois Detras kronomodullal. Nyilván, ha az órát oldalra fordítod, akkor kiderül, ja nem derül ki, bocsánat, mert egyik oldalon van a korona, másik oldalon a kronógombok. Amúgy kiderülne, ugye, hogy nem egy síkban vannak, tehát, hogy modulos kronográfról beszélünk. A nyomógombok fölé kerülnek egyel a koronának, nincsenek síkban, egy szintben, bocsánat, na de ez nagyon elegáns. Van egy ilyen részlegesen panoráma hátlapja ennek a gyönyörű órának, ilyen szép hullámok vannak rajta, meg kicsit kékes a kristály, ami benne van. Én mondjuk az üregen keresztül már látom, hogy az egy ETA, de most gondold el, hogy mekkora parasztok, és ez friss sztori. Ez egyébként egy nagyon szép ilyen sötét kékes árnyalatú számlappal megáldott Panerai Luminor kronográf.
Mondjuk pont a Panerai-t nevetséges, mert ő Bóvár úr a gyártó cég.
Nevetséges. Tehát egy a második világháborús Bóvár óráinak a hype-járól ismert vállalat. Kijön egy olyan órával, amihez a halacska mellé odamerik az meg vésetni, hogy 50 méter, tehát eleve nem értem, hogy nem szégyelik magukat, hogy egy nulla hiányzik onnan legalább.
Látom, hogy a Seiko azért most visszahozta a kronográf harcóráit most végre. 100.000 forint alatt a Neosport szériát, ezt a 8T63-at meg.
Igen, egyébként azok a Seikók, azok szerintem, nem tudom, nyilván stílusban amúgy lehet egy picit finomabb az Zeppelin. Sőt, mindenféleképpen. Mármint, hogy számlapkiosztásban.
Jobb voltak ezek.
Arányaiban, de mert hogy a számlap az tök arányos, meg szép. De nem tudom, én hamarabb vennék szerintem egy Seiko Neosport kronográfot, mint egy Zeppelin, de nem akarok meg visszajönni a Zeppelinre, csak hogy pont az oldal kapcsán jutott eszembe, hogy ott itt kettő olyan alany is volt, hogy akik spotolva voltak, akik egymás után egy Zeppelin, meg egy ilyen Seiko, és amúgy még mindig a Zeppelin volt népszerű.
Ez milyen érdekes, hogy ez egy híresség fővesz egy Zeppelint, és ez nem is olyan úgy híresség, hogy nem is 10 forintokat keresne avonta, hanem jóval többet, és mégis egy Zeppelint választ a kezére.
Abszolút pozitív.
És milyen jó állt rajta, szóval én azt mondom, a Zeppelinnek nem egy rosszak. Megnéznék jobban egy új fajta szériát Zeppelint, hogy tényleg a minősége jobb lett-e, mint amilyet nekem sikerült kifognom. Mert azt nagyon trágya minőség lett, de mondom, lehet, hogy változnak a dolgok, és néha egy pár év után egy-két dolognak nem baj, ha az ember ad még egy esélyt, valamilyen úton mondom, vagy legalábbis megnézi közelebbre, hogy változott-e valamit a cég hozzáállása. 5 months
later. Halló, halló!
Yay!
Akkor hallgassuk meg Retek G Rolex kísérletét, a korábban felvett első részben velünk volt Laci, azaz Csukló Spotting, Adrián, Józsi és én, Zsolti. Most pedig a régóta áhított második résszel folytatjuk. Józsival, Retek G-vel és Mikivel. Kedves Retek G, bevezetnél minket ebbe a Rolex kísérletbe és elmesélnéd, hogy mi is ez pontosan.
Bevezetlek titeket a Rolex kísérlet fantasztikus rejtelmeibe, de mindenki más is nyugodtan szólja hozzá, szóval a lényeg ugye az, hogy jó sok-sok idővel ezelőtt volt egy adás, amiben felvetettem, hogy meg fogom azt próbálni, hogy ha az utcáról, mert ugye vannak ilyen városi legendák, hogyha nem ismernek, meg ha nem feltételezik rólad, hogy mocskos szürkepiaci kereskedő vagy, vagy úgynevezett flipper, aki csak nyerészkedni akar a acél Rolexeken, és miattad, vagy konkrétan miattam nem jut a többi szegény Rolex vásárlónak óra, ezért nem adnak mondjuk nekem, vagy nem adnak annak, akiről ezt feltételezik, vagy akit ismernek, de hogyha az utcáról bemegy az ártatlan arcú és ismeretlen érdeklődő vásárló, az úgy is fog kapni acél Rolex modellt. Nem mondom, akkor ennek járjunk utána, hogy volt egy ilyen felvetés, és hát azóta ugye már teltek a hónapok, bement 3 vagy 4 ismerősöm, barátom, cimborám, a budapesti András úti Rolex butikba. Ráadásul, akit én ott félig meddig ismertem, az egyik alkalmazottat, az már el is jött onnan, azt áthelyezték talán a Petrovicsék, hát vagy a szerb, vagy a macedón, mert ott is van talán üzletük az ottani butikjukba, tehát na, szó tényleg nem ismerott senki senkit, és bementek az emberek, kértek ugye sima fekete Submarinert, kértek GMT Pepsi, GMT, tehát a piroskék, ugye ez a GMT Pepsi, Jubilee-szíjast, és ugyanezt a Batman-t, a fekete-kék lunettás Jubilee-szíjas Batman GMT Master 2-est kérték. Kérték egy harmadik ember ezt az új Oyster Perpetual 41 millis acél alap Rolex modellt, ami ugye egyébként szerintem egy tök jó találmány lenne, színes, érdekes, vagy legalábbis nekem érdekes, izgalmas számlapokkal, van mindenféle sárga, citromsárga, narancssárga, zöld, kék számlap, egy viselhető jópofa óra, ilyen 2 millió 100 000 forintért, abszolút elérhető, benne a fasz a Rolex szerkezet. Na erre például ennek az embernek, aki ezt kérte, és ő még csak nem is Budapest, egy nagyon távoli, dunántúli településen lakik, és alapvetően semmi köze az órákhoz, csak az én úszolásomra több hét, vagy inkább másfél hónap fűrágás után fáradt be a butikba teljesen egyedül. Neki azt mondták, hogy 4/6 év egy ilyen Oyster Perpetual, ami ugye azt hiszem a tavaly bemutatott modell.
Az szép.
És bazd meg, ez az alap Rolex. Tehát nem is értem. Másik embernek a GMT-kre, a Pepsi-re, meg a Batman-re általánosan mondtak, azt hiszem az ilyen 2-3 évet. A harmadik embernek a Submariner-re, arra mondtak ilyen 1-2 évet. Ugye ő kérte a Submariner-nek ugye a Kermit vagy Starbucks néven fut most az új kiadás, a zöld lunettás 41 mm-es. Arra meg mondtak neki 6 évet, tehát az megint agyrém. És hát persze nem hívták azóta őket, mert ugye ilyen legenda is van, hogy bemész, és akkor mondanak ilyen sok időt, de aztán majd 1-2 hónap eltelik, és hívnak, de nem. Tehát egyiküket se hívták, nem keresték. Van olyan...
Mennyi idő telt el ezóta, amióta bementek ők?
Hát figyelj, az első, egy gyerekkori jó barátom, vagy szinte a legjobb barátom, nyíregyházi srác, ő ilyen június, tehát nyáron, ő nyáron ment be. Azóta már lassan egy fél év eltelik, se kép, se hang, ő telefonon is érdeklődött azóta, vagy kétszer, ugye mondták neki, hogy persze fel van írva a várólistára, de nem történt semmi, és neki egy sima, fekete dátumos, vagy dátum nélkül Submarinerre lenne igénye. A többiek azok szeptemberben volt az egyik, a másik is ott körül, tehát már ott is van egy 2 hónapos várakozás, de hát igazából, mikor azt mondják neked, hogy 4 év, vagy 6 év, tehát ez lassan már a Patek Philippe vicc kategória, mert ugye aki nem ismeri, ha kinézünk a Rolex álomvilágból, akkor nyilván Patek butik, vagy mi a másik, a Audemars Piguet butik nincs is Magyarországon, de tehát ott fel se vesznek már acél sportmodell Nautilusra, vagy Aquanautra rendelést, vagy fel se írnak a várólistára, amíg nem veszel valami, hát most nem szar, meg nem gagyi nyilván, de valamilyen jellemzően női nemesfém modellt, és akkor megveszel mondjuk 15-20 millió forintért az asszonynak egy valamit, vagy veszel egy arany kalatravát, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor 10 év múlva fogsz kapni egy Nautilust acélt, tehát ilyesmi. És nagyjából ugyanez a Adam Alpikénél is ez megy, de ami nagyon vicces, hogy már a Vasárom Konstantin is ezt csinálja, neki ugye van forgalmazója Magyarországon, ismerem is őket, és kék számlapos, sima, egyszerű OSI-t acélból kértem, hogy kellene egy, és mondták, hogy hát 2 év. De mondom, nekem kell, meg nem eladni akarom, meg nem. De hát azért mondja nekem, hogy 2 év, mert egyébként azt mondta nekik a gyár, hogy már rendelésre vesznek fel rá. Tehát félelmetes.
De egyébként ennyivel tényleg nagyobb a kereslet, mint a kínálat, vagy ez egy ilyen marketing, hogy ennyire elérhetetlen, és akkor
más. Én biztos vagyok benne, hogy van marketing része, tehát hogy tudatosan nem gyárt annyit, amennyit el tudna adni. Kereslet van rá, mert igazából, ha visszatérünk a Rolexre, ez a 2 millió, 2,5 millió forintnak nyilván árfolyam függő, hogy mikor pont mennyi, de ennyinek megfelelőért tudnál venni egy Rolex acél modellt. Nekem volt a kezemben ez az új 41 millis szürke számlappal, a szürke számlappal pont unalmas, meg semmi extra, de van, akinek meg ugye azt tetszik. De nagyon kényelmes, lapos, de mégis úgy kellően nagy. Tehát egy pont faszán eltalálták számomra legalábbis az egyensúlyt, hogy egy vastagabb csuklójú ember is tudja hordani, de szerintem egy vékonyabb csuklójú is. Meg egyébként ebből van, ha azt hiszem a 28 millis is, van belőle 32 millis, 34, 36-os talán. Ugye nyilván ezek lehetnek női modellek is akár, de adott esetben egy vékonyabb csuklójú embernél a 36-os, azt hiszem van olyan, a tökéletesen elfér. Ez dátum nélküli lapos, nekem nagyon tetszik. Tehát egy ilyen kis, egy tökéletes belépő Rolex lenne, és hát ha akarná, szerintem ezt mondhatná magából a gyár, és el is lenne adni. Én biztos vagyok benne, hogy egyszerűen nem készít belőle. Az meg ugye hozzátartozik, hogy a 2,5 millió forintos órák, azok én direkt nézem, a Chrono 24-en, hát olyan 5, 6 és 10, amit úgy bármikorra felcsattolsz a Chrono 24-re is látsz belőle. Néhány zöld van, abból több szokott lenni, egy-kettő ugye sárga, meg van ez a korál színű, én mondjuk pirosnak nevezem, de ilyen korál a hivatalos neve, abból is egy-egy van fent, és ezek ilyen 5-5,5 millió forintnak megfelelő összegére vannak oda felpakolva, használt óra gyanánt, ugye nyilván ezek zsírújak, és eladják. Tehát én direkt van ilyen perverzióm, hogy ezeket, ugye a Chrono 24-en, aki nem ismeri, meg lehet jelölni ilyen szívecskével, és akkor azt látod, mindig ki tudod gyűjteni ilyen kedvenc órákat, fogod nyomon követni, hogy azt is látod, hogy hányan nézik meg egy nap, kiírja, hogy naponta 119-en megnézték, és azt is látod utána, hogy alatta megjelenik, hogy eladva, és akkor ilyen szépen ilyen félig meddig áttetsző, eltűnővé válik a hirdet, és aztán ugyanután leveszik. És eladják, basszus. Tehát 5 millió forintért dupla áron eladják ezeket az órákat. És amúgy meg egyáltalán nem egy olyan óra, amiért ölni kéne, vagy ami ennyire, nem tudom, kultikus lenne, vagy nem akkor rá jó kifejezés, de őrület. Úgyhogy ennyi. De ugyanez a többi modellre, egy Daytona sztorim is van azóta, hogy így összeültünk, ugye mindegy sikerült megvenni innen a pesti butikból, mint kiderült, de nem direkt rajtuk keresztül egy fekete kerámia rulettás fehér számlapos acél Daytonát, ugye ez a Panda, és azt tudni kell, hogy ezért szinte ölnek, tehát hogy ez olyan brutálisan ritka, és ennek ugye ilyen 11 és 13 millió forint közötti a használt ára, úgymond újonnan, tehát úgy használt, hogy nem volt még hordva az óra, de ugye már szürke piacon mozog. A listára az meg azt hiszem, hogy ilyen 3,5-4 millió. Most lehet, hogy ebben tévedek, de 4 milliónál szerintem nem több. Tehát ez már lassan 3-szoros áron mozog. És az a vicces, hogy ezekből meg sok van. Tehát van fent 100-nál több a Chrono 24-en. Szerintem nincs igazából végfelhasználói piaca. Nekem azért érte meg, mert én 9 millió forintért tudtam ezt megvenni. Tehát én is a listának a duplájára vettem meg, és így is elhoztam, mert egyrészt kipróbáltam, tetszett, mentem vele egy pár kört, és eladtam 13-ért, és ennyi. És akkor tényleg lehet mondani, hogy egy geci flipper vagyok, de hát ennyi. Tehát akinek alulik egy ilyen lehetőség, azt szerintem ha van rá pénze, és nem lépi meg, az akkor szerintem simán csak ottva. Vagy meg is tarthatja, csak ugye mivel nekem ez már a, nem tudom, 6 Daytonám volt, ezért ugye engedtem, hogy pénzt termeljen a dolog, de ugyanakkor meg a történeten keresztül én tudom, hogy itt a pesti butiknál egy az itteni vezető, nem a tulaj, de egy magasabb beosztású beosztott kaphatta meg, és hogy ő adta el, és egy ilyen három lépcsős használt piaci szürke kereskedő láncon át jutott el hozzám az óra. Hát ennyi. Ennyi a történet.
Ehhez egyébként nincs nagyon mit hozzáfűzni, tehát én azt gondolom, hogy lehet itt geci flipperezni meg egyebek, de alapvetően ennyi erővel az utolsó banánszüretelőtől elkezdve mindenkit lehet baszogatni, aki drágában adja el a portékát, amit olcsóbban vett, vagy a saját munkaerejét olcsóbra árazva leszüretelt, vagy akármi. Hát ezzel ilyen értelemben nincs mit kezdeni. Igen. Tehát lehet köpködni, de aki kimegy Németországba 2 millió forinttal, és hoz egy használt autót, és eladja 2 600 000 forintért, akkor lehet flipperezni, tehát akkor a becsületes nepertát lehet keresztelni nem becsületes flipperre, érted? Meg kell hackelni a YouTube csatornáját, a honlapját, és kikerülni, hogy nem becsületes autó flipper, tehát...
Ja.
És vonatkozik ez mindenre, tehát nem tudom, akkor a magyar államot át kéne nevezni talán magyar flipperre, vagy valamire. Nem, én nagy híve vagyok egyébként annak, amit Ricky Gervais úgy hívott, hogy casual outrage, tehát hogy az ember ilyen napi rendszerességgel, ilyen kényelmi elfoglaltságként köpköd az interneten, és lehet flipperezni, meg kurva anyázni a különböző órás csoportokba, stb. De az az igazság, hogy akkor nem kell fullba nyomni a kretént, akkor a nagy képet kell nézni, és arról kell beszélni, hogy nekem például van egy olyan meggyőződésem, hogy a magyar állam egy budapesti Rolex butikban eladott áfás Rolex modellen többet keres, mint a Rolex, aki elkészíti, és én ebben biztos vagyok. Hát egy 2 millió forintos Rolex, ami a magyar kirakatban 2 millió forint, az szerintem 1 millió forint alatti bevétel környékén hagyja el a gyárat, abból nekik ugye ilyen apró cseprő millió eurós CNC gépeket kell üzemeltetni, akkor ugye az ingyen dolgozó szegény éhező gyerekmunkás svájciakat ki kell fizetni, mert ugye nem Afrikában vannak. Én azt gondolom, hogy a magyar állam a 27% áfájával többet keres bármelyik Rolex modellen, mint a gyár, aki elkészíti, és ez igaz a Patekre, meg az összes többire is. Úgyhogy szerintem a köpködést azért az embereknek máshol kell kezdeni. Ez olyan, mint amikor a környezetvédő világvédelmi szervezet karácsonyra fűz, hogy fogadj örökbe tököm tudja milyen állatokat, és akkor vegyél mellé nem tudom hány ezer forintért plusz állatot, amit bazd meg Kínába valami csúringer megvart, ilyen rettenetes környezetszennyező műanyag szarokból, és aztán elhozták neked egy bunkergázolajas konténerhajóval.
Hát ez igen.
És akkor védjük a környezetet, és az emberek meg, na mindegy, szóval bele lehet ebbe menni mélyebben, de én azt gondolom, hogy lehet itt a végfelhasználó előtti egy-két lépcsőt köpködni, és ez ellen ilyen resztes háborút hirdetni, értelme nincsen. Tehát amíg ezeket az órákat ezeken az emelt árakon el lehet adni, addig egyszerűen ez a helyzet is kész.
Egyetem, igazából én csak arra voltam itt kíváncsi, hogy mert ugye, ahogy te is mondtad, hogy van egy itt a magyar órás közösségben egy réteg, aki hát ugye, aki hallgat minket, meg ti is tudjátok, hogy van ez a használt órás csoportunk, amit végül is én alapítottam, na mindegy, és ott is volt már, aki kitett egy nem tudom, egy, szerintem egy Submarinert, és egyből jön a savazás, hogy ezek a fasság kérdések, hogy egy ilyen órát minek ad el, aki megveszi, meg a drágán adod, meg megy a köpködés, és ugye az úgynevezett nagy használt órás csoportban, meg ha nem a nagy használt órás csoportot üzemeltető arcok pakolják ki az ilyen órát, hanem bárki más, akkor kapják ugye az évet, a fikálást, a savazást, a basztatást, meg előbb-utóbb, főleg ha még valaki, aki kitesz egy ilyen hirdetést, meg is tudja védeni magát, akkor őt ugye ki is tiltják a csoportból a picsába egyből, tehát ahogy mondjuk ugye én is, és majdnem minden ilyen használt kereskedő ismerősöm vagy önszántából hagyta már el őket, vagy ki lettek tiltva nemes egyszerűséggel. Tehát ugye ez a kör terjeszt egy olyan hamis víziót, hogy ez egy fasság, ez a magas áron lista ár feletti Rolex vásárlás, meg az egész humbug, mert egyszerűen csak arról van szó, hogy be kell menni a butikba, és akkor kivárod a 2-3 hónap alatt, vagy fél évedet, és kapod az órát. Nem. Tehát erre én most itt több embert rávettem, hogy ismeretlenül menjenek be, kérdezzenek rá, kérdék meg, és nem kapják. És azért nem kapják, nem, nyilván, tehát oké, nem gyárt szerintem a gyár a Rolex eleget, ez ténykérdés, globális. Nem
de ezért magyar... van egyébként, már nem akarják, hogy ennyire felhiguljon, vagy tök mindegy nekik, meg is.
Én azt gondolom, hogy azért foglalkozni kell azzal, hogy technikai értelemben van egy gyártókapacitás. Tehát a Rolexnél, illetve a Rolexet sem nem hülyék üzemeltetik, így a hosszú távú eredményeiket,
a
brand felépítését, irányítását, egyebeket figyelembe véve. A Rolex nem egy rövid távon kaszáló idiótákból álló ilyen negyedéves mérlegekre rejszoló társaság nyilvánvalóan. Tehát ezért nem csinálnak 49 mm-es órákat, meg nem tudom, ja. Nem fektettek be az Invictába. De azt érteni kell, hogy például egyszerűen kapacitásbeli határok vannak, és ezt meg kell érteni. Nagyon sok ember ezt nem érti meg. Ez a másik véglet szokott lenni, másik irányba szokott ez elsülni, amikor az emberek az egekig magasztalják a Patek Philippe-et, és akkor csipognak, hogy mert a manufaktúra, meg a kézi munka, a Rolex, meg az a gépi gyártású fos. És akkor fogod magad, és az évekkel ezelőtti legutóbbi adat, amit láttam, az évi 25 ezer óra volt a Patek Philippe-nél. Na most a szabadságokkal, ünnepnapokkal, nagyoktóberi szocialista forradalom, azt nem ünneplik Svájcba, de sok minden mást igen. Ha ezeket mindet kiszámolod, akkor kijön, hogy hány száz darab órát készít el naponta a Patek Philippe. És nem 12 ezeren dolgoznak a Patek Philippe-nél, mert az nem egy kínai textilgyár, hanem egy relatíve kis létszámú társaság készíti ezeket az órákat. Az órakészítés egy rettentő munkaigényes folyamat. Ilyen nüansznyi dolgokon kell napokig baszkódni, mint hogy egy óra indexnek a polírozása, blablabla. Ezek egyszerűen bonyolult, időigényes folyamatok, és amikor a Patek az évi 25 ezer óráját lebontva napi több száz órát gyárt, akkor a Rolexnek azt az évi 1 millió valamennyi modelljét, akkor gyorsan dobjuk szét fejbe, hogy hány darab órának kell ott lejönni egy műszakban. Egészen elképesztő szám fog kijönni, a legtöbb ember elkezdene azon csodálkozni, hogy hogyan tudnak ilyen minőséget produkálni. Úgyhogy nem 9000 ember rohangálott, mint a mérgezett tegér, hogy ezek az órák. Tehát itt több ezer óráról beszélünk naponta, aminek ugyanolyan standardek szerint el kell készülni. Tehát rettentő mennyiségű holmiról beszélünk, és ugye nem látjuk nyilván a Rolex nem veri nagy dobra, hogy ők hogyan készleteznek, milyen raktárkészletekkel dolgoznak, hogy érinti őket, amikor nem tudom, nincs megfelelő nyersanyag az aranytoköntéshez, vagy az akármihez. Tehát aki egy picit is járatos ebben a történetben, meg mondjuk Magyarországon próbált már bizonyos ötvözetű acélokat vagy alumíniumokat beszerezni, csak egy kis hétvégi otthoni farigcsálásra, úgy el tudnak dolgok tűnni a nemzetközi piacról, hogy hihetetlen. Tehát lehet ez egy tájfun, ami elvisz egy konténerszállítóhajót, vagy bármilyen hülyeség. Vagy ugye, amikor a múltkor keresztbe fordult a szorosban a szerencsétlen kapitán keresztbe rakta a hajót, ugye, és akkor ott rostokolt rajta minden cucc, az Isten tudja hány hétig. Tehát korán sem egy olyan egyszerű folyamat. Nyilván, aki flipperezik meg köpköd, az rá tudja sütni azt is a Rolex-re, hogy jaj, mert ezek most direkt nem csinálnak meg a faszom, mert egyébként rettenetes lenne nekik még eladni, még 500, meg mondjuk 1000 darab órát. Ne beszéljünk sokról, mert nyilván felhígítanák a piacot, ha évente 250 ezerrel több submariner készülne, aláírom. De ha kipöccintenének még 1000-et, azért nekik az egy nagyon kellemes bevétel lenne. Nyilván ugyanazt kell csinálni, tehát nem újfajta ételt főznek az étteremben, mégsem teszik, tehát ennek oka van. Van ennek egy marketing aspektusa is, nem hülyék, biztosan nagyon tetszik nekik, hogy az emberek megőrülnek egy acél sportmodellért, és futkosnak utána, meg hajtják, meg a státuszszimbólum mi volt, meg a társadalmi rangja fölé emelkedik ez a dolog ugye ennek az adott modellnek. nyilván nagyon jó a sajtó ilyen szempontból, de ugye a másik oldalon ekézik őket emiatt nagyon csúnyán, tehát megvan ennek egyrészt a negatív sajtója, másrészt nem a saját maguk ellenségei. Tehát szerintem ahhoz, hogy egy gyár adott minőségben tudja készíteni a termékeit, egyszerűen tartania kell magát bizonyos számokhoz. Tehát lehet, el sem jutnak odáig, hogy ó, pedig gyárthatnánk még 5000-et. Lehet, hogy úgy vannak vele, hogy a Covid meg a tököm tudja mi miatt, örülnek, hogyha ennyit megcsinálnak. Én ezt gondolom. Tehát én az idén a szokásos cégtől akartam szaloncukrot venni, kevésbé ismert vállalat, ország egyik legjobb produktuma. Először mondták, hogy kérnek 2 hét türelmet, hogy le tudjam adni a rendelést, aztán megmondták, hogy bocs, de örülnek neki, hogy a többi ember által a közértekben, a polcokon ismert ilyen luxus szaloncukorgyártóknak a bedolgozói melóját megbírják csinálni. Kész.
Ja,
éppen nem ajánlották fel, hogy bemehetek hozzájuk dolgozni, de láttam a kétségbe esett állás hirdetéseiket.
Erre
kiesett egy-két ember, és cumi.
Másik témát ezzel kapcsolatban, hogy nyilván ilyen helyzet is van, mondok egy minket is érintő, nem tudom, mennyire tudják a hallgatók, meg ti, de ugye Istvánunk, Szijjártó István, ugye tervezett egy órát a Maurice Lacroix-nak, a legújabb Maurice Lacroix Icon Urban Tribe nevűt, azt végig is ő tervezte. És hát akit érdekel a sztori, az vegye meg az Óra magazin adott számát, és olvassa el, abban le van írva.
Vagy de az órát magát.
Vagy az, hát az órát magát már nem tudja, mert ugye out of stock, tehát egy 500 darabos limitációról van szó, ami hát nem kellett egy hét, vagy másfél hét körülbelül is el is kapották, illetve legalábbis lerendelték a forgalmazók, tehát nem kerültek még ki az órák, és ami a poén benne, hogy volt, ha jól emlékszem, egy szeptember elejei dátum, majd egy szeptember ugye nekem is jönne elvileg, és még mindig várom, mint zsidók a messiást. Jött egy szeptember közepi, egy szeptember végi, egy november 3-a talán, egy november 19 volt a legutóbbi e-mailben a dátum, és most egy december 1-e az érkezés időpontja, és közben az Instagramon láttam egy posztot, ahol egy japán csávó kitett egy képet róla, úgyhogy elképzelt, hogy a december 1-e már elég közel van, sőt, amikor szerintem ezt hallgatják a hallgatók, akkor már el is múlt. Tehát ugye itt van most egy pár nap még, december 1-ig, ezért gondolom, hogy akkor most már elkészülgethetett néhány darab, és elkezdték kiküldeni. De például egyrészt ez baromi blama szerintem, hogy 500 órát nem sikerül elkészíteni itt 3 hónap alatt, nem az, hogy határidőre, hanem hónapig tologatjuk. És ugye ezt tudtad megrendelni, hogy kifizetted előre az árát. Tehát azért jó, nem a világ vagyona, mert valami azt hiszem ilyen 1900 euró körül volt a listára, de hát azért az csak azt a bő 600 forintot beletetted, és hónapok óta etetnek. És hát ugye itt is azzal van a gond, hogy ellátási lánc, ugye nincs elég acél a globális piacon, az óraipar számára se, ugye Kína egy kicsit játszik a világgal, plusz hát ugye itt ők István helyett, a kézivésés helyett ők kitalálták, hogy majd ő savmaratási technológiával ezt meg tudják csinálni. Elképzelhető, hogy meg tudják csinálni, majd meglátjuk, ha tényleg megkapom, hogy sikerült, de nagyon úgy tűnik, hogy nem tudják időre megcsinálni. Vagy lehet, hogy nem is ez a savmaratás, hanem valami gépi forgácsolási technikával alakítják ki rá azt a mintát, hogy az egész óra vésett. És ugye elképzelhető, hogy úgy gondolták, hogy be tudják állítani azt a gépet, hogy az adott munkadarabot elkészítse X nap alatt, csak közben az lehet, hogy szétbűzte a munkadarabot, meg szétment a gép, meg annyira kopott, vagy valami, hogy egyszerűen kiderült, hogy az 500 darab az nem fog elkészülni egy hónap alatt, hanem kell neki 5 hónap, vagy ilyesmi. Szóval, ja, hát ez csak arra mondom, hogy persze nyilván Rolexnál is véges a kapacitás, de ettől függetlenül van ebbe azért szerintem tudatosság, a marketing is.
Persze, én azt gondolom, hogy nyilván örülnek a marketingnek, de biztos vagyok benne, hogy egy olyan cég, mint a Rolex, akinek tényleg minden egyes lépése évekre előre ki van számolva. Tehát nem egy ilyen álmukból felkeltek a részvényesek, és
nem, általában 5 évre előre
oversized tokot követelnek, és jön a 49 mm-es Submariner, nem egy ilyen vállalatról beszélünk. hanem egy olyan cégről beszélünk, ami a szerkezeti fejlesztéseket is fű alatt nem túl reklámozva készíti. Minden egyes apróságra annyira odafigyelnek, annyira alaposak, tehát szerintem annyira kilógnak a svájci óraiparból azzal, amit csinálnak, hogy az valami fantasztikus. És annyira kétlem, hogyha tudnának több órát gyártani, akkor nem gyártanának. Nyilván van ennek egy olyan aspektusa, hogy ott megvannak a szakemberek, akik statisztikákat figyelnek, stb., és ők pontosan tudják, hogy bizonyos darabszám fölött mondjuk ők olcsósítanák a márkát. Nem kétlem, hogy folynak ilyen irányban ott megfigyelések, kutatások, stb. Tuti, hogy ő nagyon alaposan fel van ez a terület is térképezve. Tehát ők pontosan tudják azt, hogy nem kell Seikót csinálni a Rolexből. Ez nem kérdés. De mindent összevetve biztos vagyok benne, hogy egy nagyon megfontolt, nagyon átgondolt stratégiai lépés az, hogy ők nem kezdenek el ilyen tombola jelleggel még évente 500 darab nagyon kapós modellt kidobálni a piacra.
Hát persze, meg 500 darab szerintem az nem is adna, meg nem is szorozna igazából.
Ami meg a Lacroix-t illeti, ugye ott meg az a kérdés, az, ami szembe jön, hogy ezek a végtelenségig automatizált munkafolyamatok. Meg kell érteni, hogy számunkra felfoghatatlan összegekbe kerülnek bizonyos gyártástechnológiák, és abban a pillanatban, ahogy kitalálja valaki, hogy ő attól szeretne valamelyik irányban 1 mm-rel eltérni, vagy formában, vagy stb., nagyon komoly előkészületeket igényel. Tehát egyáltalán nem meglepő, hogy el tudnak úszni fél évvel egy új modellnél, attól függ, hogy milyen a felkészülés. De nagyon sok ember gondolja azt, hogy itt tokokat adott esetben egy Breitling mondjuk CNC-zi a tokokat, betesz valaki egy ilyen 20 dekás acélrút szeletet, bebasz a CNC-gépbe, és akkor elindul ott a revolverfe, és a végén kiköp egy ilyen Breitling tokot. De nem erről van szó, hanem ilyen számunkra felfoghatatlanul drága présgépekkel, meg prés szerszámokkal, prés sablonokkal dolgoznak. És ha én azt mondom, hogy én a 44 mm-es tok helyett 46 mm-eset akarok, akkor készíteni kell hozzá, most mondok egy számot, egy 20 millió forintos présbetétet, ami csak az a dolog, amiben belerakom az acélt, és a présgép belepréseli, hogy belelapuljon. Tehát olyan pofátlanul elképesztő összegekért készülnek ezek a dolgok, hogy amíg az ember élesben nem találkozik ezzel, nem próbál meg valami ilyet csináltatni, nem kér erre egy árajánlatot, és el nem küldik röhögve a picsába, addig az ember ezt nem képes felfogni. Hogy itt nem úgy működik, hogy kell egy nagyobb tok, akkor a Rolex csináltat egy ilyen présbetétet, ami mit tudom én, 1 mm-rel nagyobb tokot eredményez, és akkor az belekerül 600 svájci frankba, és holnap megy a munka tovább. Hanem annak határideje van, a begyártó vállalat is hónapokra el van úszva, mert ugye az egész világ ide-oda rendelget, és egyszerűen nem így működik, hanem arra várni kell, blablabla. Bla, bla. Tehát az emberek, akik azt gondolják, hogy minden nagyon egyszerű, azoknak fel kell fogni, hogy ahogy nekik várni kell a Rolexre, úgy a Rolex is biztos vagyok benne, hogy vár dolgokra. Mindenféle szállítmányokra, gépekre, szervizelésre, annak a gépparknak olyan egészen elképesztő speciális szervizigénye van, hogy az valami brutális. Hát ott nem karcsi megy ki egy fejlámpával, meg egy csavarhúzóval, hogy mi a faszt kell csinálni, és biztos vagyok benne, hogyha a CNC gépeket beszállító, vagy a szerviz hátteret biztosító vállalatot felhívják, hogy most megállt a gép, akkor nem azt fogják mondani, hogy jó 15 percen belül ott vagyunk, mert ez nem egy pizzafutár. Hanem adott esetben, ha a szervizesek mondjuk egyszerre a svájci óragyárakból 14-be ugyanaz a gép bedöglik, akkor sorban mennek. Tehát nem, korán sem olyan egyszerű ilyen ipari méretekben bármit gyártani, mint ahogy gondoljuk. Ugye jó példa az autóipar, hogy ott rohadnak az elkészült autók, és akkor ilyen csipet, olyan csipet, meg ilyen bizbaszt nem tudnak beletenni, mert nem jött meg Kínából. Ez az acél sportmodell dolog, nem tudsz róla valamit, hogy ez csak Rolex, Vacheron, Patek jellegzetesség ez a rettenetes ilyen?
Ez
csak kialakult helyzet, vagy mondjuk ez egy Panerai-nál is él?
Panerai az
esetben, ami engem érdekelne, hogy a JLC-vel mi van, mert ugye nekik eltűnt a Master Compressor acél sportmodell sorozata, és helyette ugye 100 méteres polarisaik meg ilyenek vannak, hogy mondjuk polarisokhoz hozzá lehet jutni a 41 mm-eshez, ehhez a kék számlaposhoz, vagy az is már ilyen hiánycikk kategória, erről nem tudtok valamit?
Hát szerintem hozzá lehet, ez egyébként trend, tehát, de nagyon fontos, hogy az Audemars Piguet ajánlók, a Patek Nautilus meg a Rolex Submarinerhez hasonlító acél sportmodellek iránt rendkívüli a kereslet. És ha jól tudom, ugye a Girard Perregaux-nak van a Laurato modellje, ami hát egy kicsit AP, egy kicsit Patek Nautilus, és amúgy saját jogon is, ugye 1976-os, a saját történelme is megvan. Ugyanígy van egyfajta történelme a Chopard Alpinigelnek. Ezek ugye nagyon hasonlítanak. Na, a Chopard iránt annyira még nincs nagy kereslet, de például a Girard Perregaux egyes forgalmazói Ázsiában azt már jelezték, hogy náluk is váró listás, tehát nincs. Bemész a butikba, megrendeled, és adott esetben egy évnél többet vársz a mondjuk a kék számlapos laureátóra acélból. Tehát terjed. Ugyanez mondjuk, ha a Rolex vonalon megyünk, ott a Tudor újdonságai, ami ilyen váró listásak. De ugyanúgy a Zenitnek ez a Daytona kopia, ami nekem az, tehát ugye a fekete kerámia lunettás, nem tudom most mi a valami rövid neve van, a Zenitnek a kronográfia, amit idén mutatkozott be, és szerintem nagyon hasonlít a Daytonára, az aktuális Daytona acél sorozatra, abból sincs, az is váró listás. De akkor vannak ilyen extrémitások, hogy például az Omegának van ez a tavaly évvégén bemutatott Snoopy Lófasz 50. születésnapos Snoopy Silver Award, ilyen kurva hosszú nevű, egyébként jópofa kis Speedmaster, ugye minek a hátulján forog körbe a földgömb, meg megy körbe Snoopy. Arra, ha jól tudom, több mint 50 ember iratkozott fel várólistára a pesti Omega butikba, és az elmúlt egy év, vagy már lassan két éve van elvileg piacon az óra, egyetlen egy se érkezett Magyarországra belőle. Tehát van ez a, mondom, ez a szent háromság, a Rolex, és egyébként a Vacheron Constantin Overseas is szerintem nyilván az AP royalokra hasonlít inkább. Tehát ez a Rolex világ, a Patek világ és az AP világ, és akkor hozzá még szépen farvizen beúszkálnak a Vacheron, beúszik. Tehát akik hasonlót csinálnak, és ugye szintén a luxusiparban mozognak, náluk mindegyiknél kezd megjelenni ez a kialakuló extra kereslet. Hát az meg, hogy most erre ők adott esetben a gyártó ki tesz rá és mennyit, az egy jó kérdés. Tehát amikor azt megengedi magának egy Patek meg egy AP, hogy a hivatalos márka boltjaiba, ahol egyáltalán van, ott fel se vesz várólistára. És egyébként ugye, amíg egy Rolex Submariner, ugye ilyen 3,5 millió forint a magyar hivatalos kiskereskedelmi ára, na de egy Patek Nautilus, most már kék számlapos, ugye, vagy most éppen nincs, zöld van, azt hiszem, hogy annak ilyen 18 millió forint átszámítva, plusz áfa, plusz vám, hogyha behozod a listára, egy AP, az is ilyen 10-valány millió forint körül van, azt hiszem, a listára, mondjuk egy kék számlapos, de hát abban ugye sok van a royalokból. Ja nem, bocs, azt hülyeséget mondom, mert az ilyen 7-8 millió a listára. Tehát az a lényeg, hogy azért ezek drága órák. Tehát ez a külföldi átlagnak is, mert amíg egy 3 millió forintos Rolex szerintem egy nyugat-európai vagy egy amerikai átlagosan jó módú polgárnak, vagy mondjuk egy ázsiai jobban menő, mondjuk a Fülöp-szigeteki jól menő emberkének az életében nem egy olyan nagy összeg. Adott esetben mondjuk egy év alatt könnyen megkeresi, úgyhogy még minden másra is jut, és mondjuk ez csak a magyar átlaghoz képest tűnik nagyobb összegnek, na de azért egy 16 millió forint, az, vagy egy 13 millió forintos óra, az szerintem nekik is azért sok. És mégis, tehát ezt mondjuk a Patek, ezt 100%-ezer százalék szerintem, hogy ezt ő mesterségesen gerjeszti. És semmi más nem akar, csak ugye növeli a saját brandje irányti hype-ot, őrületet, és ugye, hogy egyébként meg arany, meg platina órát akar eladni, mert azon keres sokat. Szerintem ez csak ennyi.
De legalább ezt be tudtuk fejezni, és akkor ebből lesz egy jó rész. Volt Ferinek ideje arra, hogy begyűjtse a hosszú távú infót, hogy tényleg visszahívtak-e valakit, hogy gyere az órádért.
Ez direkt volt. Nélkül nem tudjuk megcsinálni.
Igen, meg tehát ehhez idő kellett.
Vissza.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. A következő adáson pedig találkozunk.
Sziasztok!